Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvében a 42. fejezet 18. versétől a következőképpen. Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl és lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Eddig a kijelölt ige, de még hozzáolvasom a következő fejezet első versét, mert ide tartozik. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak téged, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Ez Isten igéje. Foglaljuk el a helyünket. Miért nem megy át az üzenet? Pedagógus napon gondolom, hogy ez gyötörheti sokszor a kedves pedagógusokat is, hogy hogy kellene beletölteni a gyereknek a fejébe azt a tudást, hogy végre megértse, végre visszakapjunk valamit abból, amit elmondtunk. Miért nem megy át az üzenet? Persze az élet minden területén találkozunk ezzel a problémával, és néhányan vagyunk talán koránkelők, akik szoktuk hallgatni a Hajnaltáj című műsort, ahol Bozsik gazda rovatában jönnek a kérdések, a kertészkedő kérdései. Miért, vagy miért nem? Miért vannak ilyen meg olyan problémák, miért jelentkeznek ilyen és ilyen tünetek a növényeimen, pedig mindent megadok nekik, miért nem terem meg, miért nem virágzik, és itt tovább, és itt tovább. Igen, a vetőmag, a csemete, a palánta, a talaj, a víz, a napfény, a kártevők, a védekezés, mind-mind valahogy együtt vannak, és hát bizony nehéz kibogozni belőle, hogy aztán hogyan is valósulhat meg az, aminek ideális körülmények között meg kell valósulnia, hogy az elvetett mag ki kell, hogy a hajtás virágot hoz, hogy a virágból gyümölcs lesz, és a gyümölcs meg is érik a végén. A Szentháromsági vasárnapok, tehát a Szentháromság ünnepe utáni időszak, ami most veszi kezdetét, tulajdonképpen az Isten nagy kertjében a gyümölcs termésnek az ideje. Az egyházban, az Isten népe körében, Isten joggal várja, hogy teremjen gyümölcsöt, az elvetett ige. Adventtől egészen pünkösdig, Szentháromság vasárnapjáig csupa olyan üzenetek jöttek át, amikben Isten, mint egy magvető, szórta a magot, tanított bennünket, formált bennünket, adta mindazt, amire szükségünk van, a vizet, a napfényt, a meleget, és így tovább. Tehát mindazt, amire szükségünk van, megkaptuk. Nem régen volt ugye a konfirmációi fölkészülésben is gyermekeinknek megpróbáltunk mindent átadni a nehéz körülmények ellenére. És hogyha természetben vannak fagyok, meg szárazságok, meg túl sok eső, meg mindig van valami probléma, akkor tapasztalhatjuk azt, hogy a pedagógusok életében is, de a gyülekezet életében is mindig vannak körülmények, amelyek az ellen szólnak, az ellen hatnak, hogy megérlelődjön a termés. És ilyen volt mondjuk ez a Covid járvány, amit talán némileg lezárthat, neki tekinthetünk, de azért még nincs vége, és a problémák még jöhetnek. Igen, kedves testvéreim, miért nem megy át az üzenet? Az a megdöbbentő, hogy Isten is fölteszi ezt a kérdést. Ézsaiásnál különösen is drámai módon fogalmaz az Úr. Itt például a mai igében, hát vaknak, süketnek nevezi a saját népét, a saját küldötteit, de ugyancsak Ézsaiásnál az 5. fejezetben egy csodálatos, de szívrázó, megrendítő énekben Zsoltárban mondja, teszi fel a kérdést az Isten, és talán nem is annyira költői kérdést. Miért terem a vad szőlő nemes vesszőn? Tehát én igazi nemes szőlőtőt plántáltam, miért vad szőlő terem rajta, vagy pedig még az sem? Fájdalmasan kérdezi az Isten. Miért nem megy át a keresztjén üzenet? Próbálok egy pár választ megfogalmazni, természetesen nem a teljesség igényével. Hát nézzük először egy kívülről érkező választ. A híres és sokak által tisztelt Gandhi mondta ezt, ha találnék egy 24 órás keresztjént, akkor én is keresztjén lennék. Ezzel elmondta, hogy a keresztjén hit, a keresztjén tanítás számára a csúcs. Valóban elismerésre méltó. De hát sajnos a gyakorlatban a keresztjének nem ez szerint élnek. Ezért nem leszek keresztjén. Ezen jó elgondolkodni. Ez kívülről jön ez a kritika, és bizony néha eltalál bennünket. Aztán talán éppen ilyenkor a Szent Háromság ünnepe táján, mai énekeinkben is mindenütt ott volt a Szent Háromság kifejezés, a szó. Nehezen tudunk mit kezdeni a Szent Háromság titkával. Sokak számára talán a kereszténységnek ez a dogmatikai, dogmatikus megfogalmazása vagy megjelenése az, ami taszító. Olyan nehéz ezeket mind végig gondolni, és úgy szeretne az ember mindent helyre tenni. Vannak sokkal világosabb, egyszerű, logikusabb filozófiák, vallások. Az ember válogat ezek közül, mint a bevásárlóközpontban. Hát a kereszténység az abba idézőjelben prémium kategóriába tartozik, amit én úgy sem tudok megfizetni, és nem is akarok, mondják talán sokkal. Aztán lehet, hogy belülről látjuk ugyanazt, amit Gandhi kívülről. Igaz, hogy ezt, és most magam felé fordítom a kritikát, a nem éppen jó lelki pásztorokról szokta mondani a gyülekezet ott a háttérben, hogy hát a lelkészünk hétközben láthatatlan, vasárnap pedig érthetetlen. Hát ezért nem igazán van nekem mit keresni a templomban. Valamilyen módon, a magam módján azért hiszek, de hát ehhez nekem nem kell a lelkész közreműködése. Miért nem megy át a keresztény üzenet? Komolyra fordítva, talán azért, mert a keresztény hit, keresztény tanítás, keresztény szellemiség befogadásának etikai, gyakorlati következményei vannak. És ettől félnek sokan. Féltik a szabadságukat, féltik az egyéniségüket, féltik a békességüket. Nem tehetnek meg olyan dolgokat, amiket esetleg mások megtehetnek, gondolják az emberek természetesen, és talán nem is igazán veszik észre, hogy nem a dogmákban él az egyház. A dogma az a váz, a keret, valaminek a megfogalmazása, de nekünk élő Krisztusunk van. Miért nem megy át az üzenet? Hát ne hagyjon bennünket nyugodni ez a kérdés, de nem másokkal kapcsolatban, hanem saját magunkkal kapcsolatban. Hogy lehet az, hogy olyanok vagyunk, megint csak egy kiszólással élve, mint a kavicsok a patakban, hogy mossa őket a víz, de ha feltörjük, belül szárazak. Mi az? Mi az bennem és benned, bennünk, ami bennünket, keresztényeket tesz ilyen kőszívűekké, ilyen szárazakká, ilyen kiszáradtakká és termésre, gyümölcstermésre alkalmatlanokká? Hát akkor lássuk most ezt a 2500 éves igét, amelyben hát Isten tesz szemrehányást az ő népének. Ki is ez a süket és vak szolga? Hát a válasz az egyértelmű, hiszen Ézsaiás proféta könyve egészében Izrael népének szól, egy bizonyos választott népnek. De természetesen, miután a mi Bibliánknak is része, az Ószövetség és Ézsaiás könyve, az egész kereszténységnek, az egyház népének is szól, tehát nekünk is szól, és rólunk is szól. Az Ószövetség népe és az Új Szövetség népe, a proféták országa és az apostoloknak a világa. mind-mind jellemző módon érintett ebben a zsidó keresztjén kultúra, hogy manapság szokták ezt emlegetni. Tulajdonképpen mi vagyunk a süket és vak szolga. Nekünk lenne egy küldetésünk, amit nem tudunk átadni, de talán átvenni sem igazán. Rólunk van szó, akik, hogyha az Ószövetség területére gondolunk, ma is az aranyborjú körül tolongunk, pedig van nekünk egy szabadító Istenünk, aki kihozott bennünket Egyiptomból. De nekünk kell a kézzel fogható, kell a földi értékben meghatározható valóság. Rólunk van szó, keresztjénekről, akik ma is megtagadjuk Krisztust, mint Péter, ha jön egy nehezebb időszak, ha sarokba szorítanak minket, ha az érdekünk úgy kívánja. Ez a valóság, kedves testvéreim. Lehet megsértődni. Isten mondja, süket és vakszolgák vagyunk. Gyülekezetestül, lelkésztestül egyaránt. És ami még mindezt tetézi, hogy a süketségünk, vakságunk nem véletlenszerű, hanem tudatos, akaratlagos. Nem velünk született, mert az Isten a vele való kommunikációra teremtette az embert. Az ember az egyetlen lény, akinek van Isten képe, Isten fogalma, Isten története, sok ezer éves, sok tízezer éves, ki tudja, idő homályába vész, a teremtésig visszamehetünk. Isten a teremtésben Isten képűvé teremtette az embert, a maga számára teremtette az embert, a vele való kapcsolatra teremtette az embert, és ebben a kapcsolatban az ember szabad akarata megmaradt. Az ember kikapcsolhatja a telefont, az Istentől jövő hívást kinyomhatja, megteheti. Mert az Isten annyira megbecsülte az embert, és annyira tiszteli az emberben az Isten képűséget, hogy nem lép be erőszakosan a mi komfortzónánkban, a zónánkban, ahogy mondani szokták. De testvérek, az Úr szolgáinak süketsége, elvakultsága nem véletlen baleset következménye, hanem egy tudatosan vállalt állapot. Egyfajta szelektív hallás, és ebből következően egy szelektív vallás. Mit akarok hallani, és mit nem? Mit akarok a hallott dolgokból vállalni, és mit nem? Úgy gondoljuk, hogy a szabad akaratunkkal ezt megtehetjük, valóban megtehetjük, de azt már nem biztos, hogy felmérjük, hogy akkor működik-e az Istentől megteremtett kommunikációs rendszer, hogyha bizonyos csatornákat kikapcsolunk, bizonyos csatornákat bekapcsolunk. Gyökösi Endre pozitív formában fogalmazza ezt meg. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Ő természetesen ezt úgy értette, hogy én, ha Istenre nézek, akkor az ő fénye ragyog rajtam. Ha felé fordulok, akkor világos lesz az arcom. Ha elfordulok tőle, a fénytől, akkor akire nézek, az leszek, a sötétség hatalmát fogom érezni magamon, és a fényt kiiktattam az életemből. Szemünk persze reagál az erős fény változásokra, kitágul a pupillánk, de azért a szemhéjunkat mi mozgatjuk, és ha akarjuk, becsukjuk, ha akarjuk, kinyitjuk. És a nyakunk arra fordul, amerről hallani vagy látni akarunk valamit. Sátán, az ős médiagurú torzítja, hamisítja az információt, beszéljünk erről őszintén. Ez olyan zavaró állomás, mint annak idején az Átkosban emlékeznek még az idősebbek rá, hogy a Szabad Európa Rádiót hogyan zavarták, nem lehetett hallani, csak félmondatokat. Nos, ennél sokkal, de sokkal nagyobb torzító hatása van ma a médiának, annak a médiának, ami bizonyos információkat letilt, felerősít másokat, meghamisítja, féligazságokat közöl, keveri az igazságot a hazugsággal, és ez talán a legveszélyesebb, amikor van benne egy kis igazságmag, amiben a jó hiszemű ember belekapaszkodik, és aztán utána már jön a méreg. Meg a testvérek, most már csak az a kérdés, hogy az Úristen miért ilyen szolgát választ magának? Választhatnánk olyan barátot, akiről tudjuk, hogy nem megbízható, aki tudjuk, hogy nem fog ránk figyelni. Miért ilyen szolgát választ az Isten a maga üzenetének a továbbadására? Itt a kérdés úgy tűnik, hogy költői nincs rá válasz, mert hát az Úristent kellene megkérdezni, és lehet, hogy inkább kicsit cinikusan azt mondhatnánk, hát csak, mert az Isten így akarta. De van válasz. A válasz az így hangzik. Azért választott az Isten ilyen követeket, ilyen képviselőket magának, mert ilyenek vagyunk. Mert ilyen az ember. Ilyen a felhozatal. Ezt Ézsaiás próféta másod így fogalmazza meg, hogy megrepett nád és füstölgő mécsesek vagyunk. De Ézsaiás próféta nem csak ennyit mond el, hanem elmondja a másik oldalt is. Tehát miért választ az Isten ilyen embereket, mint mi? Mert ilyenek vagyunk, és mert ilyen az Isten. Az az ézsaiási mondat, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a füstölgő mézses nem oltja ki, így folytatódik, hogy így viszi diadalra Isten az igazságot. A megrepett nádat nem töri össze, hanem fölhasználja. A füstölgő mézses nem oltja ki, hanem lángra lobbantja. A hit hallásból van, mondja Pál apostol, de hát hogyan lehet egy süketet hitre ébreszteni, akinek nincs antennája erre. Beszélünk olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy jó, én elfogadom, hogy mások vallásosak, de bennem nincs erre affinitás, nincsen antennám. Engem ez nem érdekel, én más világban élek. Mit lehet az ilyen emberrel kezdeni? Vannak nagyon jó ismerőseim, barátaim, rokonaim is, akik így gondolkodnak, és tényleg nehéz megközelíteni őket, és hát hogy adjam át nekik az üzenetet? Hogyan lehet süketekben a hallás útján hitet ébreszteni? Vagy arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, mondják az apostolok, mondja Jézus is, hogyan lehet a vakokat szemtanúvá tenni? Hogy lehet szemtanúvá tenni egy vakot? Megkérdezhetjük kedves Lidiát, ő ugye tud arról beszélni, hogyha édesanyja bejön a szobába, akkor ő látja. Látja valamilyen módon. Persze ez egy kicsit más dimenzió, és borzasztó nehéz nekünk elképzelni. De tényleg, hogyan lehet szemtanúvá az, akinek nincs látása erre a frekvenciára? Nem látjuk ezt a spektrumot. Csak a földi lét keretei között tudunk látni és gondolkodni. Hogy lehet ezt kitágítani? Tudjuk jól, hogy sokkal, de sokkal nagyobb frekvencia sáv mentén van körülöttünk a világ, mint ami a látható világ. Mégis a legtöbb ember azt mondja, hiszem, amit látok. Drága testvérek, igazán tragikus, ha se lát, se hall az ember. Ráadásul az Isten szolgája ilyen halmozottan fogyatékos. Se lát, se hall. Az ilyen emberrel hogy lehet kommunikálni? Esélytelen bármit is közölni vele, mert nem jut el a tudatáig. Van-e értelme ezt mondani, amit Isten kimond ebben az igében? Ti süketek, halljatok. Ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Drága testvérek, hogy van ennek értelme, ez attól függ, nem attól, hogy ki az a bizonyos célszemély, hanem az, hogy ki az, aki mondja. Ha az Úr mondja, halljatok, lássatok, akkor beteljesedik a próféta, megint csak Ézsaiásnál az, amit aztán Jézus is idéz, amikor megjelenik a nyilvánosság előtt, és azt mondja, hogy hát mondjátok el Keresztelő Jánosnak, hogy a süketek hallanak, a sánták járnak, a vakok látnak, a szegényenek hirdettetik az evangélium. Itt van az Isten országa. Itt van a megígért Messiás. De hogyan valósul meg az Isten igazsága mégis? Hogyha nem valósulhat meg a hallás útján, ha nem valósulhat meg a látás útján, akkor kézjelekkel, érintéssel, öleléssel. Így kommunikál az Isten. Ez az, amit érezni kell, érezni lehet. Ott, ahol az ember szíve már megkeményedett, ott, ahol már nincs hallás, nincs látás, már teljesen bezárul az ember, ott egy néma ölelés, ahogy ezt Adi írja, csendesen, váratlanul, néma öleléssel jött az Isten. Ott minden megváltozhat. A keresztre szegezett kéz, a tapintható sebb helyek, amelyeket Tamás látni akart. Jézus azt mondja, láss, tapints, de boldogok, akiknek nem kell a földi látás, nem kell a földi érzékelés, mert már a szívükben van a hit. És itt hangzik el ennek a ítéletes, szemrehányó igének a folytatásaképpen az a rész, amit idéztem. Az igazság érdekében akart az Úr nagy és fenséges tanítást adni. Akart az Úr, de nem sikerült, érezhetnénk, ugye? De így folytatódik. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak téged, neveden szólítottalak, enyém vagy. Teremtőd és formálód, aki az életedet adta, aki olyanak teremtette, amilyen vagy, aki újra tud teremteni téged abból, amivé lettél. Mert aki csak az első teremtésnek a részese, az az első bűnesetnek a kárvalottja lesz az örök kárhozatban. Aki az új teremtés, Krisztusban van új teremtés részese, azon nincs hatalma a halálnak. Drága testvérek, kezembe akadt, régen élt drága püspök testvérünk áldott emlékű Túróci Zoltánnak az ige hirdetése erről a mai igéről. Hadd fejezzem be most ennek záró soraival ezt az ige hirdetést. Van-e a lelki süketségnek és vakságnak orvossága? Önkéntelenül felmerül ez a kérdés. Van, feleli az ige. A süket és vak önmagát ugyan nem gyógyíthatja meg, csak isteni beavatkozás segíthet rajta, de ez az isteni beavatkozás készen áll arra, hogy segítsen. Az isteni fájdalom, mely ebben az igében elénk áll, kezessége annak, hogy Isten szán minket, segíteni akar rajtunk. A felhívás is azt mutatja, hogy Isten életre akarja kelteni népét, új testamentumi szemmel olvasva, még többet is láthatunk ebben az igében. Számunkra az Úr szolgája, Isten követe, a békességgel megajándékozott és megajándékozó, nem csupán Izrael népe, és nem is az most már elsősorban, nem is az egyház, hanem a megígért messiás, Jézus Krisztus, aki magára vette minden süketségünket és vakságunkat, és lett a világ legvakabb és legsüketebb személye. Elszenvedte érettünk minden büntetésünket, hogy bűnünket elvéve fülünk megnyíljék, szemünk látható, látóvá legyen. Most ő szól hozzánk. Ó, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok. Az ő szavát a halottak is meghallják. Hangját hallják meg hát az élők is. Figyelj fel a hívószóra. Ne zárkózz el előle, mert egyszer aztán Isten fog elzárkózni előled, és akkor nincs több orvosság, nincs menekvés. Annál nagyobbat, csodálatosabbat, szerelmesebbet, ugyanis, amit a kereszten mondott, az Isten sem tud már mondani. Mire vársz hát még? Amen. Úgy legyen, imádkozzunk. Úristen, szállj meg, irgalmazz nékem. Gyötör a sok vétek, oltárodhoz bűnbánattal lépek. Irgalmas Jézus, ki a keresztfán érettem megholtál, emlékezz rólam, hogy hozzám hajoltál. Szentlélek Isten, titkos erőddel munkálkodjál bennem, és segíts engem új emberré lennem. Amen. És most énekeljük el ugyanezt az imádságot a 311-es énekben az úrvacsorához készülve.